Sziasztok! Mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözlünk, pláne azokat, akik az előző műsorunkat is meghallgatták. Ez itt a What the Film, filmes podcast, az első Pesti Egyetemi Rádió, vagyis az EPER első hivatalos podcast adása. Itt van velem a stúdióban Fodor Fanni.
Sziasztok!
Bozó Antal.
Sziasztok!
És Szarka Roland.
Sziasztok!
Valamint én, Szűcs Andrea, aki a mai műsort fogom így vezetni, vagy konferálni, nem is tudom. Azzal szeretnénk kezdeni, hogy egy eléggé friss mozi élmény. A délelőtt voltunk a Cirkó Geyser moziban, ha valaki nem ismerné, akkor a Jászai Mari tértől kell egy kicsit besétálni, konkrétan az Olimpiai Parkkal szemben van, ez egy nagyon picike cuki művészmozi. Tonó, mondd el, légy szíves, hogy mit láttunk, bennem még elég érdekes élményeket hagyott.
Megnézhettünk a Cirkó Jóholtából egy macedón filmet, aminek az volt a címe, hogy Isten létezik és Petruniának hívják.
Igen, ez érdekeset, ezt jól megfogalmaztad, mert hogy valóban olyan érdekes volt, nem spoilerezzük le, szerintem.
Na, friss még a film.
Igen, nagyon-nagyon friss, mi is ugye premier előtt, vagy
premier előtti vetítés.
Láttuk igazából, aki neki stílusa is tudja, hogy a Cirkó Geyser mozi az alapjáraton milyen filmeket szokott adni, annak csak ajánlani tudjuk. Kicsit mégis spoilermentesen, de azért így a benyomásainkról beszéljünk így a film kapcsán. Kicsit megosztik a társaság, valakinek tetszett, valakinek nem. Szerintem a Fanni-Tonó páros a pro verzió, és akkor majd mi Rolanddal prezentáljuk a kontrát, úgyhogy akkor kezdjétek.
Nekem nagyon tetszett, eléggé nagyon művészi, tehát hogy arra kell készülni, aki ezt meg akarja nézni. Ugye 1 óra és 40 perc hosszúságú volt, viszont én a végén úgy éreztem, hogy még csak körülbelül 1 óra telt el. Egyáltalán nem unatkoztam közben. Roland arcán már tök más érzelmeket látok.
Hát én 40 perc után már nézegettem az órát, hogy hú, remélem a stáblista 10 perc.
Egyébként 5 percenként, csak mondom, én ültem mellette.
Engem nagyon magával ragadott a hangulata, meg szerintem érdekes volt maga a sztori is, ami nem egy ilyen egetverő, hatalmas nagy történet, viszont a karakterek benne nagyon érdekes volt, hogy ki hogyan állt hozzá ugye a problémához, ami történt, meg amit így felvetett a film, és igen, csak azt tudom ismételni, hogy én egyáltalán nem unatkoztam, amin amúgy meg is lepődtem, mert nem túl sok ilyen művészfilmem voltam még moziban, úgyhogy nekem abszolút pozitív élmény volt ez az egész film.
Szerintem alapvetően annyit spoilernek még nem számít, ha elmondunk, hogy a film maga ugye egy Petunia nevű nőről szól, aki ott él, abban nem, szerintem nincsen megnevezve, hogy melyik városban, de...
Speech, megvan nevezve.
Tehát akkor meg volt nevezve.
Speech vagy Speech, nem tudom.
Speech, igen.
Hogy adjuk Speednek.
Egy ilyen kisvárosban. Ő ott most a figyelem középpontjába kerül, amiért egy... Az egy éves rendezvény, ami ott volt?
Igen, igen, ez egy minden évben megrendezendő, igazából ilyen egyházi rendezvény, ami arról szól, hogy az éppen, nem is tudom,
arra felkészített.
Kiválasztott, igen, férfiak bedobnak egy keresztet a folyóba, és nekik utána kell ugrani, és aki elsőként megszerzi, az azt hiszem, hogy egész...
Szerencséjük lesz.
Igen, igen, tehát egy évig szerencséje
igen,
lesz.
Igen, és ez a nő, ez beugrik a folyóba, és ő szerzi meg előbb ezt a keresztet, és elviszi, és akkor, ugye hát ez egy nagyon, hát nem férfi központú, de egy olyan hatalmi beállítottságú helyen játszódik, ugye, ahol nő ilyet nem tehetne meg, nő nem veheti el a keresztet, nem is indulhatna elvileg érte, és akkor emiatt úgy...
Hát igen, mert ez a hagyomány, hogy csak férfiak ugorhatnak
igen.
A kereszt után.
Igen, és nekem egyébként az volt benne a furcsa, hogy egyben mossa az egyházi, meg így alapjáraton tényleg így a törvényellenesség. Nem is tudom,
igen, mert ugye a filmnek nagy része az a rendőrségen játszódik, hogy, hogy itt problémáznak azon, hogy most mi a fenét kéne ezzel a lányjal csinálni, és ez igazából tök abszurd ez az egész jelenet, mert az elején, amikor látjuk, hogy a lány beleugrik, Petrúnia beleugrik a folyóba, így annyira egy ilyen spontán, egy ilyen random döntés tőle, ott meg megvádolják mindennel, hogy ő ellopta a keresztet, meg hogy direkt volt, meg provokációból csinálta, és nagyon érdekes, hogy így végig megy a történet.
Igen,
azon, hogy mi történt.
Az a legfurcsább, hogy ugye általában az egyházi tanok azok azt szorgalmazzák, ami ebben a filmben is elhangzik, hogy mert mindjárt Isten gyermekei vagyunk, stb. Mégis mekkora különbséget tesznek jelen helyzetben, ugye nő és férfi szerepkörök között.
Igen, igazából az egyik fő konfliktusa a filmnek, hogy nincsen, mint elhangzik a filmben, és nincsen törvénybe iktatva az, hogy nő nem szerezheti meg ezt a keresztet. Tehát
de ez egyházi tanokban ott van.
Igen, de nincs konkrét ilyen meghozott törvény rá, hogy neki vissza kell adnia ezt a keresztet azért, mert ő nő, és ő elvette volna a férfiak elől. Erre ő is hivatkozik, hogy ez nincsen konkrétan benne így törvény szerint kimondva, de van egy ilyen fajta társadalmi elvárás, hogy nő nem szerezheti meg ezt a keresztet, női nem lehet.
Mondtam, nekem a legnagyobb gondom az volt egyébként a filmmel, hogy azt éreztem, hogy egyébként érdekesnek érdekes volt, csak túl nagyot markolt, túl nagy témákból, és kicsit mindenről akart szólni, hogy akarta azt az üzenetet közvetíteni, hogy elnyomásban élnek a nők, valamint többször ki is mondja a tételmondatait a film egyes szereplőnek a szájába adva. Itt többek között szerintem az üzenetnek a szócsöve az a riportárnő, aki
igen,
a film végére egyik főhősé, a Mazsáludi, és ő kimondja azt, hogy 2018-at írunk, ugye a film rendezés egykor, és Macedónia, mintha még a középkorban tartana, és a patriarchális beállítottságot is bírálja, az egyházi törvényeknek az elavultságát.
Meg azt igazából, hogy maga az egyház az mennyire tud presszionálni.
Igen, és a, ugye maga a törvény és a szabály kapcsolatát, a rendőrséget is bírálják, az is elhangzik egy konkrét mondatban, hogy hihetetlen, hogy nincs ettől fontosabb dolguk, és hogy mindenbe kicsit bele akart kötni a film, és túl nagyot markolt szintén ezekből a témákból, és így kicsit semmiről nem szól végül.
Nem tudom, hogy mennyire markol nagyot, viszont az nekem is feltűnt, hogy nagyon-nagyon figyel rá a film, hogy próbálkozik úgy menni a szereplők között, hogy mindenkinek jusson valamilyen, tehát mindenkiből mutasson valamit, mutasson olyan embert a rendőrségen belül is, aki azért rendesen ember, aki azért törődik a női főszereplővel, de mutassa meg a rendőrségen is, hogy ott is vannak olyan emberek, akik ugyanúgy kimondhatóan nőgyűlölően viselkednek, és állnak hozzá önmagában a kérdéshez, hogy lehet-e nála ez a kereszt.
Igen, én azzal egyébként egyetértek, hogy sokat akar markolni, de nekem kicsit olyan volt ez a film, mint hogyha ez a dolog, ez így a való életben is megtörténhetett volna annyira. Jó, nyilván ilyen nagyon abszurd volt, de számomra meg pont ezek az ilyen kicsit ilyen túlzások, például a riporternő vagy ilyesmi, ezek így pont így ahhoz tettek hozzá, hogy ez csak így bemutatott valamit. Szóval nem, szerintem nem akart ilyen nagyon-nagyon megmondó lenni, legalábbis számomra ez így jött, hanem így egy ilyen helyzetet így vázolt, hogy amúgy, ja, amúgy ilyen is van, tehát hogy ilyen a világunk.
Hát végül is, hogyha belegondoltak, azért így manapság is hány olyan sztori lát napvilágot, hogy egyházi visszaélés és ilyesmit. Tehát szerintem ez is egy kis fricska volt igazából ezeknek a dolgoknak, csak nyilván most itt a pedofiliától és a farsúlyosabb témáktól ugye tekintsünk el, de...
Nem, én az egyházzal kapcsolatosan figyeltem fel egy mondatra, ami a rendőrség épületében hangzik el. A vallatás közben, míg a váróteremben a Petróniához, nem is tudom, minek hívják azt az egyházi méltóságot, talán pópának?
Pópa volt.
Pópa, igen.
Igen, a helyi pópa próbálja meggyőzni arról a Petróniát, hogy szolgáltassa vissza a keresztet, és megoldódnak a konfliktusok, és a főhős szájába adja a rendező azt a mondatot, hogy most akkor a rendőrséggel fog beszélgetni, vagy templomba jöttem. És nekem ez nagyon erős volt ez a mondat, mert ez kicsit szemlélteti azt, hogy az egyháznak a keze mindenhova elér, konkrétan
szerintem
a középkor óta.
Az volt a legjobb benne, amikor így futott utána ez a pópa, és így ajánlotta neki, hogy hogyha visszaadja a keresztet, akkor nem tudom, ingyen házasodhat, szóval ez benne volt az egyházi marketing, meg az alkudozás, de igen, ettől függetlenül egyébként nem egy túl vicces film.
Nem, szerintem a film azért úgy igyekszik komolyan kezelni a témáját. Annyiban nem is viccesen, inkább az abszurditására a szituációnak rámutat azért. Bemutatják benne, hogy azért a rendőrség az ugyanúgy azért rendőrségként működik, tehát mivel nincs mivel, nem lehet rendesen eljárást indítani a nő ellen, mert hát nincs törvénybeszedve. Ezért csak azért, mert oda ment a pópa, meg ott vannak a többi egyházi ember, akik ellen ugye elvitte a keresztet, és ők mondják, hogy ítéljék el, zárják börtönbe, azért ez nem így működik, tehát nem így működik egy eljárás.
De az fontos kiemelni, hogy nem csak a méltóságok és a hatóságok foglalkoznak az ügyel, hanem a fanatikus férfiak is, akik a keresztet üldözték, és akik úgy érzik, hogy ellopta tőlük ezt a
dicsőséget. Tehát iszonyatosan agresszíven vannak ábrázolva végig, de megköpködik a nőt, hát eléggé obszcén szavakkal illetik, úgyhogy ez az abszolút ellenségeskedés, ez így ebben nyilvánul meg.
Tulajdonképpen ugye az volt, hogy ha közülük valaki szerzi meg a keresztet, akkor ők egyből mentek volna a kocsmába ünnepelni ezt a nagy dolgot, ezt a nagy diadalt, ilyen nagyon keresztény.
Mise bort meg kell inni.
Igen.
Meg egyébként még ami érdekes volt nekem a Petrúnia és az anyjának a kapcsolata, szerintem ez is egy ilyen tök érdekes szál volt az egész történetben, meg nagyon...
Hol bunyóztak, hol elkezdtek.
Igen.
Nem nagyon tudtam, hol
meg
tenni.
Nem volt benne. Szóval mondta is a végén a Petrúnia az anyjának az utolsó közös jelenetükbe, hogy nem értesz meg, de hogy nem is baj, és akkor ott megöleli meg. Szóval ilyen, egy nagyon érdekes ilyen család dinamikát vázol fel, amit szerintem sokan megértetnek, vagy így átérezhetnek. Úgyhogy ez is tetszett nekem.
Általános probléma, meg igazából ebben a jelenetben kicsit így betetőzött az egész cselekedet, ami ugye spontánnak tűnt, amikor először láttuk, de a végére egy értelmet nyert, hogy a Petrúnia azt is mondta az anyjának, hogy már pedig én értékes vagyok. Valószínűleg ez a cselekedet ez azért történt meg, mert szeretett volna valamit elérni, mert ugye többször hangsúlyozta a film, hogy munkanélküli, elég idős, egyedülálló.
32 éves, úgy Teljesen pontosan.
És az anya 25-nek akarja eladni a munkahelyeken, amit vállaltatni
igen.
próbál vele.
Igen, és hogy talán ezért próbált valami olyan különlegeset csinálni, és látszott rajta, amikor a tévében látta a riportot az esetről, hogy milyen büszke, hogy végre nevet szerzett magának, hogy ez is egy nagyon erős üzenet szerintem.
Hát, ő is el tudott érni valamit, mert ugye történelem szakon végzett, de nem kell úgymond sehova.
Egyébként nem tudom, ez mennyire általános probléma, de az apja mondta az interjú jelenetben, amit a családjával csináltak, hogy sok hozzá hasonló ember járt így, hogy hiába igen. szerzett diplomát, de nem jutott állásod.
Szerintem a sok hozzá hasonló embernél ő egyértelműen a nőket érti úgy nagy részt, mármint, hogy ebben a városban.
Szerintem ezt így is eléggé spoileresen tárgyaltuk ki, de ezzel semmi baj nincsen, úgyhogy kicsit úgy...
Tulajdonképpen a filmnek nem mondtuk el a végén, hogy most akkor mi lesz ennek a vége, tehát szerintem azért nem annyira spoiler. Ezekkel a témákkal foglalkozik a film, ezeket mutatja meg benne, ezek a karakterek. Szerintem ennyit jó, hogy elmondunk róla, mert szerintem például ez egy jó film, és érdemes lehet elmenni megnézni, nem tudom, ti erről mit gondoltok?
Érdemes, nem azt mondom, hogy minden ilyen, nem tudom, hétvégi programomnak a része lenne, hogy én ezt leülök és megnézem a nappaliban, de fogalmazunk, hogy semmi bajom nem lett tőle különösképpen, hogy én ezt most láttam.
Tanulságos volt egyébként, meg vannak értékei, én azért nem fogom olyan nagyon magasra pontozni a kis IMDb profilomon, de...
A kis gonosz. Jó, akkor jöjjön a következő film, amit pedig az ADS Service jóvoltából láttunk a Puskin moziban, közel a horizonthoz. Ezt igazából ketten láttuk csak a Tonóval, a többiek, nem tudom, hogy ti mennyit tudtok róla, de majd mindjárt elmondjuk.
Én láttam a trailert, és elég volt.
Igen, nagyon-nagyon sajnáljuk, hogy nem tudtunk elmenni.
Ja, én nagyon-nagyon sajnálom, hogy el tudtunk menni.
Jó volt, most nem tudom, lehet, hogy mi vagyunk, ahogy a Grisz klinikában fogalmaznak, sötétek és sérültek, de mi végig nevettük az egészet, sajnos. Az alapsztori az az, hogy egy hív pozitív fiú, aki modellkedik, ez tipikus szép fiú alkat, ilyen 170 centi mély, nem tudom, szőkehaj, kék szemek, mindegy, lényegtelen, szőkercek fehér lovon, és hát nyilván beleszeret a vidéki, nem is tudom, makulátlan és szűzies csajba, aki egyébként annyira nem is szűzies, csak úgy elmondom.
És hát nyilván... Spoiler.
Ugye, nem is annyira csaj.
De tényleg csaj, esküszöm. És hát ugye akkor ebből, jó nyilván, tehát hogyha valaki hív pozitív, akkor ugye ebből származik az összes bonyodalma a filmnek. Alkonyatos bámulásokkal van tele, érzelmekkel túlfűtött párbeszédekkel.
Meg egyezetbe az alkonyatból átvett mondatokkal körülbelül, tehát hogy itt most nem vámpiracsából, hanem hív pozitív. De ugyanezek vannak, amikor így elárulja, hogy el kell árulnom neked valamit, én, és akkor ezek a szövegek mennek így sorba.
Meg nem akar, nem akar, igen.
Nem lehetünk emiatt együtt.
Igen, meg nem akar hozzá nyúlni a csajhoz, és hátraugrik, szóval igen, tehát vannak benne.
Igazából nekem eddig eszembe se jutott, hogy az alkonyatban a vámpír lét az a hív pozitívságnak lenne a szimbóluma, de ezek szerint.
Igen, amúgy ez kicsit kemény párhuzam, de mindegy, de igen, szóval alapjáraton így ez a sztoria a filmnek, hát most nekem az volt ebben is a furcsa, hogy két héten belül nagyjából oda költözik a lány. Én ezt úgy nem csinálnám meg, de mindegy, de hogy kevés idejük van együtt, stb. Szülei nyilván úgy annyira ezt nem preferálják, enyhén szólva.
Úgy tűhetnám úgy, mintha spoilereznénk a filmet, de igazából ez az összes ilyen stílusú filmnek a története, szóval teljesen mindegy szerintem, hogy most ebből halljátok-e, vagy másból.
Szóval lehet tudni a végét is. Nagyon nem hatott meg minket, de még egyszer mondom, hogy gonoszak vagyunk. Akinek igazából kenyere ez a nagyon deep, romantikus vonulat, az mindenképpen menjen el és nézze meg, lehetőleg ne fiút rángassatok el, tehát ne ilyen szürkölött
vagy ne tegyetek velük, ne tegyetek
igen, ilyet. Ne tegyétek meg velük, mert annak szakítást lesz a vége. Hiába van Valentin nap, ne.
Megjegyezném egyébként, hogy a szürkölött vagy árnyalatának a trilógiáját szerintem nem volt még párkapcsolat, amelyik mind a három filmet túlélte volna.
Igen, egyébként szerintem igen. Tehát így az elsőt azt még úgy talán, de a következőkben biztos, hogy nem jutott el senki. Nem is tudom, ugye ti csak az előzetes láttátok, szerintem ezzel a filmmel kapcsolatban egyébként így nem nagyon lehet mást megtárgyalni.
Szerintem érdemes lenne inkább beszélni erről magáról, erről a jelenségről, mert rengeteg ilyen film készül, ilyen, ez ugye könyvadaptáció, ha jól tudom.
Igen, hát a mai műsorunk témája, azt még igazából nem is mondtam, de az ilyen könyvadaptációk, illetve azon belül majd később a vörös pöttyös könyvekből készült filmek, és ezt a Közel a horizonthoz, ezt is igazából a Csillagaimban a hibával vontunk egy párhuzamot.
Beteg gyerek szerelmítik egymást, csak ilyen.
Wow!
Mielőtt még azt mondjátok, hogy nagyon gonoszak vagyunk, a Csillagjainkban azok a hiba vagyunk. Ezt sokkal jobban csinálja, mint ez a film.
Jó, hát
jobb
színészek is vannak.
Jobbak nem, abban színészek
vannak. Meg egyébként az alapsztori is úgymond, mert jobban meg van írva. Meg.
Ja, még egy ilyen kis háttérinfó, a Közel a horizonthoz nem tud benne sírni a csaj, tehát konkrétan két könycseppet passzíroz ki magából a film végére, ha jól sejtem. Igazából így ennyit akar, vártam. Nekem ez olyan furcsa volt, hogyha már annyira szereti, meg ilyesmi, minimum végig bőkette volna az egész filmet. Ebből is látszott, hogy szerintem egy forgatáson őt se hatotta nagyon meg ez a sztori.
Szerintem szimplán csak nem jók a színészek benne.
Német filmről beszélünk egyébként.
Nem emiatt nem jók a színészek azért benne, de...
Jó, azért csak mondtam.
A színész csaj, tehát a csaj, aki játszik benne a szerepet, az próbál néha sírni, tehát nagyon erőltetetten próbál sírni, de inkább remeg az arcocskája szegénynek.
Nagyon próbál szenvedni, de nem megy neki.
Illetve az a könycsepp, amit említesz, az is úgy történik, hogy hátulról filmezik a csaj, tehát a hátát látjuk, és így két vízcsepp, vagy valami, amit gondolom rákentek még előtt, az így lecsöppen. Igen, igen, tehát ott sem a kamera, ott sem azt mutatja, hogy ő sírna.
Igen, de egyébként így általánosságban ezekre az ilyen könyvből készített romantikus filmekre nagyon jellemző az, hogy nem a legjobb színészeket válogatják bele, mert nincs olyan emberek szerintem, aki elvállalna egy ilyet.
Dwayne Johnson.
Jó. De hogy mármint, hogy szerintem ezek nagyon gázok, amik ilyen nagyon szörnyen vannak megírva, és semmit nem érzel abból, hogy ezek a karakterek így kapcsolatban lennének egymással. Mármint, hogy így annyira semlegesen mutatják ki az érzéseket, hogy te se tudod átélni, ami történik.
Itt azért érezném fontosnak elmondani, hogy a Csillagjaiban hiba, ez pont jól csinálja jó színészekkel. Tehát szerintem annyival az a sztori sem ad többet, mint amit ez adna.
Kivétel erősíti a szabályt.
Jó, igen.
Kívülállónak érzem magam a témában, de egy betegséges romantikus filmekről eszembe jutott a Két lépés távolság, ami szerintem még így műfajon belül egész jó lett a Mezőnyhöz képest. Legalábbis nekem olyan nagy kivetnivalóm nem volt vele a többi ilyen típusú filmmel szemben.
Egyetértek abban, hogy szerintem ott két színészt sikerült megtalálni a szerepre, és úgy azért úgy el van játszva.
A film szereplőket színészek játszák.
Hát színészeknek mondják azt is, akik a német filmben játszottak, meg színészeknek mondják azokat is, akik az ilyen gagyib filmekben játszanak, de azért az
minket
különböző
is rádiósként mutatnak be pedig. Hát
ezt mi csináljuk magunkról.
De igen, egyébként én értem, mit akarsz mondani, tanod, hogy nagyon sokat tud felhúzni egy ilyen filmen az, hogyha úgy játsszák el a szerelmes szerepet, hogy érzed azt, hogy ők szerelmesek tényleg.
A színész is egy hivatás, és tök mindegy, hogy most gagyi-e a
az
szerep.
Igen.
De a gagyi szerepet is lehet jól eljátszani.
Tehát igen, ilyen ha hagyjuk szerep. Kicsit a Rolandot csillogni, hogyha már talált magának egy olyan filmet, amit ő is látott, és a témához kapcsolódik, szóval mit gondoltál erről a Két lépés távolság című filmről?
Őszintén én ezt úgy ültem le, hozzátenném, hogy nem saját
indítatásból, szóval kényszerített.
Próbáltam szebb szót találni arra, hogy barátom kényszerített.
Hát erre nem lehet szebb szót találni, sajnos.
De... Én teljesen előítéletes voltam a filmmel, úgy gondoltam, hogy ez a szokásos nyálas tini dráma lesz, és meglepően intelligens volt ahhoz képest. Nem azt mondom, hogy kiemelkedő film, de a műfajához képest szerintem minden elvárás
felül. Nekem picit gusztustalan volt, most ugye a betegség nem ére gondolok, hogy az volt benne, az kicsit undi, de egyébként egy aranyos film.
Főleg úgy, hogy ugye nem csak a két főhős volt a középpontban, hanem a lány legjobb barátja is, aki szintén beteg volt, meg az egész klinika egy kicsit úgy mutatta be ezt a helyzetet. Tehát, hogy át lehetett érezni azt, mennyire meg tudja változtatni egy embernek az életét, főleg úgy, hogy a lánynak a szobájában is láttuk az otthonról hozott cuccait, az emlékeit a testvéréről, szüleiről, stb. És én teljesen azonosan tudtam a főhősökkel.
Azt tudjuk egyébként, hogy milyen betegség volt? Mert már nem emlékszem ebbe a filmbe, hogy mi volt a betegségük. Tudom, hogy nem szabadott egymással érintkezni ők, amiatt
csak... A tüdővel kapcsolatos, nem is tudom, én nem vagyok orvos, meg nyilván te BTK-s vagyok, tehát nagyon nem értek ehhez a témához, de valami olyasmi, hogy a tüdejükben mindig felgyülemlik valami cumó, amit mindig le kell szívni, és én azt a jelenetet tartom gusztustalannak, amikor ezt így köpködik kifelé, na mindegy.
Miért nem találkozhattak egymással?
Azért, mert nem fertőző betegség, viszont hogyha egymással érintkeznek, vagy ugye két lépésnél ugye közelebb mennek egymáshoz, akkor elkaphatnak egymástól olyan fertőzéseket, ami ugye a lány tüdőtranszplantációra vár, illetve mind a ketten valami új kísérleti kezelésen vesznek részt, és hogyha elkapják egymástól ezt a fertőzést, akkor ugye az egész meghiúsul. Szóval így ezért. A Csillagaimban a hibáról még kicsit kevés szót ejtettünk, ez ugye egy régebbi John Green által 2012. január elején kiadott könyv. Én őszintén szólva olvastam, illetve elkezdtem, nekem maga az író stílusa sajnos nagyon idegesítő volt, túl okoskodósnak tartottam, vagy nem is tudom, a film az pedig 2014-ben jött ki, amit viszont nagyon szerettem, és így nagyon megérintett.
2014-et?
Igen, képzel, imádtam.
Az évet.
Haláli jó év volt. Nem, így a filmre gondoltam.
Haláli jó év.
Jó színészek is játszanak benne, szóval Ansel Elgortot én például tehetségesnek tartom, és nagyon szeretem.
Ja, én csak annyit szeretnék hozzá tenni ehhez, hogy mondtad, hogy nem tetszett az író stílusa. Uh-huh. Egyébként én se szeretem John Green-t, de ezek a könyvek főleg a nálunk jóval fiatalabbaknak szólnak, tehát az éppen tinédzser korba lépő.
Én is ilyen 18 évesen olvastam, szóval én sem voltam azért még ennyire öreg, mint most.
De hát nem. Igen, de az szerintem inkább az ilyen 13, 14, 15, akik éppen így belekerülnek ebbe, hogy uh-huh. akkor most én szerelmes leszek, meg észreveszik, hogy létezik a másik nem, vagy az azonos nem, kinek mi. És ugye nekik azért ez jóval nagyobb hatása lehet, mert nyilván ők most nem fognak elkezdeni olvasni olyan könyveket, amik a felnőtteknek szólnak, és ezek az első élményeik ilyen eseményekkel, meg az ilyen kapcsolatokkal.
Igen,
és
most így leírtál engem ilyen 14 kötőjel, 18 évesen.
Igen, és ezért így felnőttebb fejjel kicsit úgy tekintetünk vissza rá, hogy hát ez elég kínos, vagy hogy így nem a legmélyebb érzelmeket mutatja ki, viszont azért a fiatalabbaknak szerintem ez eléggé hasznos lehet.
Hasonló stílusban írottak ugye ezek a vöröspöttyös könyvek, amiket már így említettem az adás elején, ugyanúgy én fiatal lányoknak, hát igen, amit mondtam, hogy nekem is igazából az ilyen 2010-es évek eleje, közepe, az így nagyjából arról szólt, hogy ezeket olvassam, és gyűjtöttünk olyanokat, amikből ugye sorozat, illetve tévé adaptáció is készült. Hú, az elsőtől nagyon félek, de akkor kezdjük a filmekkel, a Konyat. Ez szerintem
legendás.
Minden sásznak az ilyen, nem tudom, vészjelző szava, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak. A könyv az ugye az első, az 2005-ben jelent meg Stephanie Meyernek.
Az nagyon régi.
Igen, nagyon, nagyon régi, én is meglepődtem rajta, iszonyat régi.
És nem jössz ki 15. évfordulós kiadás.
Jézusom, majd neked kiadnak egy.
Még jöhet.
Igen, és összesen ugye öt film készült belőle.
Öt film, mert az utolsót kettészedték. Négy könyv volt, öt film.
Igen, az volt kettészedve. Ti mit gondoltok róla? Én nem vagyok egy ilyen nagy alkonyatpárti, szóval, hogyha ilyen érvágós kedvem van, akkor talán megnézek belőle 15 percet, de így max ennyi.
Beszéltük felvétel előtt, hogy én csak az elsőt láttam, aztán mire az utolsó filmnek...
És az hogy tetszett?
Csodálatosan tetszett. És mire az utolsó filmnek az előzetesébe belefutottam, már olyan lényeg szereplők sonnók jöttek elő, hogy én nem gondoltam, hogy ez a sztori az ennyire szerte fog ágazni, de mindig kiderült, ez nem volt olyan tudatos szerkesztés, mint
igen,
én gondoltam.
Az utolsó az egyébként 2012-es film, szóval az se egy mai darab, de...
Várj, az első film 2005-ös vagy könyv?
Nem, a könyv a 2005-ös, az első film az pedig 2008-as.
Akkor 4 év alatt lepörgettek 5 filmet?
Ja, simán persze. Nagyon népszerű volt ez ilyen szűkötven árnyalat mondjuk. A, nem tudom, megelőző népszerűségének.
Nagyon durva. Tehát ugye inkább az ilyen Harry Potter, ez meg ilyenekhez hasonlított, nem ilyen fancsoportok alapján, mert én még emlékszem arra az időre, amikor Team Edward és Team Jacob pólóba jártak az osztálytársaim, meg vérfarkasosat játszottak az udvaron, úgyhogy azért volt ennek egy hatalmas kultusza így a tizenakárhány éves fiatal tinédzserek körében.
És ezt senki nem tudja, hogy miért, legalábbis én így nem értem. Tehát engem az idegesít ezekbe a filmben, ezt még el fogom mondani, hogy egyszerűen a könyvekben mindig túl misztifikálják, és egyszerűen gyönyörűnek írják le a srácot, ilyen helyes, olyan helyes, úristen, és elképzeled, és tényleg tök jó. És utána, uram, bocsánat, egy beleraknak a filmbe egy Robert Pattinson, tehát így lehet, hogy csak nekem nem jön be, mert
nekem
az,
sem,
hogy...
ha esélyt.
De az, hogy tehát a vérfarkasát, ez még értékelhető.
Ó, igen.
Azt mondom, tehát krumplior, de oké, tehát ő még értékelhető, de egyszerűen ez nekem annyira illúzió romboló tud lenni, és így elrontja az egészet.
Az a srác úgy néz ki, mint egy alpaka, és erről
de igen, egyébként az ilyen adaptációs filmeknek mindig nagyon nagy árontója az, hogy rossz színész, vagy nem találnak egyszerűen olyan színészt, aki ezt elvállalna, és jól néz ki. Például egyébként emlékszem, most kicsit terelem a témát, de egy időben a Szent Johanna Gimi az itt Magyarországon iszonyúan népszerű volt, és ott is azt hiszem mondta az írónő, hogy soha nem akar belőle filmet csinálni, mert hogy úgyse találna Cortezre, a főszereplő fiúra olyan színészt, aki elég jól néz ki mindenki számára.
Antali Kelemen Ádám, azt hiszem úgy, hogy mindenre
Ádám emlékszem, volt, ez biztos, igen.
Eszméletlen, annyira imádtam, és emlékszem, hogy direkt egyébként beleolvastam, szerintem ilyen 3 évvel ezelőtt valamelyik részébe, és elszégyeltem magam,
igen,
hogy
ezt
valahogy
szerettem. Utólag nagyon olvashatatlan.
De egyszerűen én arról álmodoztam, hogy nekem ilyen gimnazista éveim lesznek. Hát nem jött össze, de álomnak amúgy szép volt.
A felhúzott szemöldökömre nem tudok hangeffektet adni.
Én csak annyit akarnék ezt kérdezni. Nem lehet, hogy akkor az alkonyatot is, hogyha még fiatalabbak vagytok, amikor kijön, akkor lett volna egy ugyanilyen körül rajongás részletek.
Hát akkor lehet, hogy emós lettem volna, vagy valami ilyesmi. Igen, igen. Ez így nem következett be.
Igen, én is valahogy kimaradtam ebből a hatalmas nagy ilyen alkonyat, nem tudom, hype-ból. Viszont azért nekem még a mai napig megmaradt úgy, hogyha esetleg adják a tévében egy ilyen esős délutánon, akkor anyukámmal mindig bekuckózunk, és nézzük, és nevetünk rajta, meg nem tudom, akárhányszor adják. Mert azért van egy olyan hangulat, ami így mindenki így mondja, hogy jaj, hát ez szar, de hogy azért közben meg úgy azért megnézed.
Nekem anyukám konkrétan, hogyha egy másodpercig azon, tehát hogy ott tartom igazából így az adást, ahol adják az alkonyatot, akkor rám ripakodik, és egyszerűen addig hisztizik, ameddig el nem kapcsolom. Szóval nálunk ez nem egy ilyen nagy, ilyen kult anyalánya program. Mindegy, igen, de szóval ez így nálunk nem játszik, én nem annyira szeretem. Amikor mondom, amikor ilyen depi van, meg ronda őszi idő, meg stb., akkor a hajnalhasadás kettő, ami így oké, és ugye abban volt egy csavar, most ez nyilván senkit nem lep meg a szar CGI, de egyébként szerintem 14 évesen nyilván, oké, okay. Ha bár 14 évesen se tetszettek nekem az ilyen, nem tudom, mint egy palacsinta sütővel fejbe vágták volna a srácot, úgy néz ki.
Viszont volt benne a srácnak köszönhetően egy gyerekfelnőtt szerelem, ami mindig jó.
Hát mondjuk az, hogy babába szeret bele, az mondjuk elég morbid.
Vagy nem bele szeret, bevésődik.
Bevésődik, elnézést. Mondom, hogy nem vagyok egy nagy akonyat szakértő, de ki szeretne még erről valamit nyilatkozni? Mert én nem, mert én nagyon nem csípem. Szerintem ennyi. A következő, amit nem olvastam könyvben, de egyébként szerettem volna. Viszont a film az nekem könyvolvasás nélkül is óriási csalódás volt, az a Lenyűgöző teremtmények. 2009. decemberében jelent meg a könyv, a film pedig 2013-ban készült el. Itt megint a férfi főszereplővel volt a problémám, és ezt még szerintem valóban, bocsi, jó párszor el fogom még mondani. Nem volt jó. Egyszerűen nem volt jó, és kész.
Ki volt a férfi főszereplő? Én arra nem is emlékszem meg.
Aki a Han Solo-t is játsz, a fiatalabbik Han Solo-t játsza, nem
tudom.
Igen, és azt mondtam, hogy éj. Szóval, igen.
Viszont ezekben a filmekben mindig figyelnek arra, hogy a női főszereplő az meg szimpatikusabb legyen. Tehát arra meg normális színésznőket választanak általában ki. Nem tudom, miért van, csak én egy meglátás.
Hát, hogyha neked a Kristen Stewart a, nem tudom, 5 részen át tartó bámulásával valamiféle szimpátiát ébresztett benned, hát akkor nagyon fogom csodálkozni.
Én továbbra is azt mondom, hogy a Kristen Stewart csak az alkonyatban rossz, de abban tényleg rossz, úgyhogy erre ne is beszéljünk. Ebben a filmben nem emlékszem, ki volt a főszereplő színész csaj, de szimpatikusabb volt, mint a férfi szereplőtársa.
Azért Kristen Stewartot a Charlie angyalairól is megkérdezném.
Hát azt inkább engedjük el szerintem. Erről a filmről szerintem egyébként nem érdemes többet beszélni. A díszlet az úgy nem volt rossz, ugye arról szól az első rész, mivel csak abból készült egyébként filmadaptáció, hogy a lány az a sötétség meg a fény között vergődik, és akkor ne legyen belőle sötét boszorkány, és akkor ennek érdekében mindent megtesz, kitörli a sásznak az emlékezetét, hogy neki is jót tegyen, mert ugye a boszorkány meg halandó nem jöhet össze, fú, micsoda, bum, meglepő szerelmi szál, de így ennyiről szól.
Ez már történeti szinten is rosszul hangzik, tehát ez könyves sem hiszem, hogy annyira
jó. Én ezt nem is ismertem, hanem most kerestem rá, de nem győzött meg, hogy nekem ezt nagyon meg kéne néznem.
Nem is.
Én szerintem csak a tévében láttam szintén, úgyhogy valahogy belefutottam, de így ennyi. A következő az a Lány és a farkas, ami 2011-ben készült el, és hát ugye a Grimm testvéreknek ugye egy ilyen piroska és a farkas adaptáció, csak kicsit sötétebb és perverzebb, de itt ezzel elégedett voltam. Itt két helyes srác volt, ennek nagyon örültem.
Az egyetlen jó piroska és a farkas feldolgozás az a piroszka.
Tudtam, hogy meg fogja említeni, hogy meg fogod említeni, és köszönöm.
Az a nagy ilyen példaképem.
Tanulság a mai adásból, a piroszkát nézzétek.
Így van, nem ezt a...
Nézzétek amúgy a Lány és a farkast is, az is jó.
Jó, de csak az Amanda Seyfried miatt mondod.
Nem csak amiatt mondom, a Gary Oldman is játszik benne, és az is ilyen is.
Jó, az is igaz.
Na hát.
Akkor ezt most csak én ismerem, szerintem, de Időtlen szerelem trilógia. Ugye erre mondta a Tonó, hogy még soha nem hallott róla.
Én se. Most hallom először.
Ez iszonyat ritka, hogy a Tonó nem tudja, hogy miről van szó.
Szerintem Andi úgy készült az adásra, hogy beírtok a Google-be, hogy filmek, amiket csak én láttam.
Keressetek rá egyébként, biztos, hogy sok ilyen van.
Ez amúgy német film?
Igen, ez német, és ugye a könyv is Kerstin Gier, vagy nem tudom, hogy ejtik sajnos, de rubinvörös, zafírkék és smaragdzöld.
Így már megvan. Ja. A könyveket látom, nem olvastam, de sok
de legalább a könyv
osztálytársamnál láttam, igen.
És én igazából ugye ebből láttam, csak a filmeket nem olvastam. Meglepően jó. Szóval szerintem így sokkal jobb, mint amit az amerikai piacról behoztak. Nagyon meg van csinálva, hogy az alap koncepció az egy arról az időutazásról szól. Igazából, tehát, hogy van egy ilyen csoport, akik el tudnak utazni különböző történelmi korokba, és akkor persze benne van az, amikor csajt felöltöztetik, én nem tudom, milyen reneszánsz ruhában, mert hogy ez is meglegyen, ilyen micsoda nő feeling, és akkor utána elutaznak, és akkor persze mindig ugye arról van szó, hogy megmentik a világot, tök jó. Ebben is tűrhetően néz ki a srác egyébként, de mind három film egyébként.
Na, milyen is kerül. Eddig ez volt az első, amelyikben azt mondtad, hogy tűrhetően?
Nem, a lány és a farkasban is jól nézett, mind a kettő, igen. Úgyhogy egészen tornázuk fel az átlagot, ez tök jó.
A lány és a farkas, 2 rubinvörös, 1. Vagy nem tudom, így az állás.
Hát igen, szerintem ez is marad.
Többi 0.
Igen. Vagy mínusz. Inkább az alkonyat esetében mínusz.
De egyébként akkor ez a trilógia, ez nem volt egy ilyen nagyon nagy ilyen visszhangot keltő dolog, nem, mert nem, én a filmekről nem is hallottam, a könyveket láttam, nem olvastam.
Én csak egyszer beírtam egyébként a Google keresőbe, és így ott dobta ki.
Ja, és kiderült, hogy amúgy van film.
Aha. Saját hazájában se volt akkor semmi népszerűsége, mert ha elkészült mind a három film, akkor csak nézték valaki.
Nem tudom, nem néztem utána ilyen némes statisztikát, nem, majd legközelebb.
Hol lehet utána nézni a német statisztikát?
Nem tudom, azt is majd kiderítem.
The statistics.
Ungerman.
Igen. Szóval igen, tehát így sumázva igazából ez a három film szerintem jó volt, mondjuk sokkal jobb, mint ami majd szóba fog kerülni a Végzet erekéi sorozat.
Ami viszont könyvben jó.
Ami könyvben ugye 6, azt hiszem, ugye nézem is,
hogy eredetileg 6 könyv volt.
6 könyvből, és ugye 3 elézmény könyv is van belőle, a pokoli szerkezetek, illetve hogy a Magnus Bane-nek is írottak különböző kis videbb kötetek. Az első 3 rész az szerintem könyvben, az teljesen indokolt, iszonyat engem nagyon beszippantott az egész világa, viszont utána a következő 3 az igazából már csak ilyen megerőszakolása volt az egésznek.
Én csak érzem, hogy én is itt vagyok, de nem értek a témához.
Szegény Roland elnyomásban él még itt is.
Most a rossz könyvet meghallottam, és egyből a Mobilik jutott eszembe, és Mobilik fanfakteket tudnék csak benyomni, szóval.
Mondhatsz egyet.
Jó. A Mobilik hosszúsága hangos könyvben 24 óra 20 perc, és egy srác Redditen csinált egy threadet. Kivágta az összes olyan részben a bálna típusok, a bálna olajoknak a típusai, a horgonyok, a csónakok és a hajó típusok leírása van, és tippeljetek, milyen hosszú lett a vége.
10 perc. Na, 3 óra.
30 óra, 20 perc.
No, közel voltam hozzá.
Pedig nagyon érdekesen hangzik. Nem.
Mobilik szerintem a legrosszabb könyvet valaha olvastam.
Unpopular opinion. Magyar tanárok
az alkonyatot, és megváltozik a véleménye.
Egyébként azt esküszöm, hogy megpróbáltam. Mert ezt beszéltük így adáson kívül, hogy én nem hittem el, hogy a film ez ennyire rossz. Úgyhogy megvettem a könyvet. De abba se jutottam tovább ilyen 40 oldalnál. Mert így, főleg, mikor megláttam, hogy ennek 4 része van, akkor így nem köteleztem el magam.
Igen, szerintem jobban
tetted. Érthető teljesen.
Már a borítója is ilyen emós volt, ilyen fekete borítói volt.
De nem hiszem, hogy valami alma volt az egyiken.
Meg egy ilyen fölvágott csukló, vagy nem tudom, ilyen izék van, nem tudom, olyan hasonló esztétikájú borítói voltak.
Az Időtlen szerelem trilógiából akkor kicsit így a vicceljünk át a Végzet erekéihez, amit ugye már megemlítettem. 2007-ben jelent meg az első kötet. Én tényleg nagy fan voltam, valami iszonyatosan jó volt.
Én nem tudom, mit csináltam 15 évvel ezelőtt, de én nem fogtam fel annó, hogy ezek kijöttek, vagy nem tudom, hogy hozzánk jöttek be később, vagy én azt hittem, ezek ilyen 3-4 éves történetek.
Nem, ezek sokkal régebbiek, de egyébként én is meglepődtem, hogy 2007, Jézusom, mikor volt már?
Már voltak családban, akinek megvoltak a Végzet erekéi könyvek, és én akkor azokat kaptam és olvastam.
De abban nagyon sok van. Vagy ez a csontváros, meg üvegváros.
Igen,
meg
igen.
De eredetileg volt egy 3 rész, aztán utána volt még 3 rész.
Aminek sem értem.
Igen. Aztán utána készült előzmény, aminek már szintén sem értem.
A pokoli szerkezetek az iszonyat jó szerintem.
Igen.
Nagyon
akkor
jó.
Készült előzmény, aminek ami tök jó volt, és amúgy mai napig szerintem készülnek a könyvek, tehát még most is a Végzet erekéihez írogat történeteket az írónője.
De miért nem?
Igen. Pénzt keres vele,
és könnyű lelopni az internetről az ilyen fanok által készített ilyen teóriákat, amiknek ő eleget tehet azzal, hogy ír egy fejezetet, amiben valóságban benne vannak azok, amiket kitaláltak a rajongók. Tök jó írói munka.
J.K. Rowling legalább csak annyit csinál, hogy ő utólag nem ír történeteket, hanem igazolja minden rajongónak az elméletet, hogy igen, ez is ott volt a könyvben, csak eddig nem vettétek észre, ez is így volt, minden így volt.
Minden mindig úgy van, ahogy a rajongó akarja, ő veszi meg a könyve végül is.
Ugye ebből a könyvből készült film is, meg egy sorozat is.
A film az régebbi,
2010-es évek eleje valamikor, azt hiszem, 12-3.
De legalább ugyanarról szól, vagy valamilyen univerzum bővítő volt?
Konkrétan ugyanaz.
Követte a könyvet, csak nem jól volt megcsinálva.
Csak nem jól követte a könyvet, de egyébként követte.
Meg abba is csúnya volt a srác, mert a filmben nagyon csúnya.
Csúnya abban is mindig volt a lány. Lily Collins egyébként tehetséges színésznő is, tehát az egy jó választás lett volna arra a szerepre.
Nem a film, amit csináltak belőle, amúgy az nem volt annyira tragikus, most igen, a férfi főszereplőtől megint csak tekintsünk el. De alapjáraton így nem volt rossz, hogy a néma testvéreket is ábrázolták benne, mondjuk az kifejezetten para, ahogy kinézett, de jó, de igazából a könyvben is így vannak leírva.
Azért voltak abban eléggé vén a démon animációk, ha jól emlékszem. Tehát azért nem volt minden tekintetben olyan jó film.
Jó, hát ezt nem mondtam, hogy minden tekintetben jó film volt.
Jó, hát már megbukott a férfi főszereplők.
Igen.
Már ott elveszett egy 3 pontot a 10-ből.
Hát, 4-et.
Jó, hát amúgy abban a könyvben is 2 férfi harcol a csajért. Tehát ez egy ilyen visszatérő
motivum. Simon, aki vámpír lesz egyébként, majd a később ebbe, bocs, lelőttem a poént, és még valaki nem olvasta a könyvet.
Pedig most akartam megvenni.
De igen, és hát a szőke herceg fehér lovon megint csak, aki borzasztóan néz ki. Bocsánat, mindegy.
Tudunk valamit amúgy a sorozatról? Azt hiszem mondtad, hogy az szörnyű. Is borzalmas.
Ugye készültem az adásra, és így el akartam kezdeni nézni, és itt teljesen véletlenül kapcsolgattam Viasat 3, egyébként csak adok egy tippet.
Vagy Netflixot is ment.
Vagy Netflix, igen. És én nem hittem el, hogy ez így igaz. Szörnyű, tényleg szörnyű, most bocs, most én nem tudok felúcsúdni.
Ilyen de... low budget színészekkel.
Igen,
meg hát szerintem egy külön bugyor van a pokolban azoknak az embereknek, akik egy könyv alapján szarforgatókönyvet írnak egy sorozatra. Tehát...
meg akik ezeket a szereplőket kiválasztják, tehát nekik tényleg, még Dante is ír egy újat, esküszöm, hogy fel fog támadni.
Ez nekem azért meglepő, mert én nem tudok semmit a sorozatról, csak annyit, hogy akik nagyon szeretik a könyveket, azok közül egy csomó animálták. Tehát nagyon jó volt a visszhangja egy közösségi médiában.
És szerintem nem jó.
Én trélerekben láttam, hogy a színészi játék az eredetibe is borzalmas. Tehát nem a szinkron, nem a szinkron hibája szerintem. Nem jó, nem jó.
Akkor benne. Színészek hibája még jobb.
Megint színészek idézőjelben.
Igen. De nem, tehát egyszerűen a lány, tehát aki a Clarit játsza, ő is csak az a végig boci szemekkel kísérem a végig az eseményeket, és úristen, és engem csak oldalam, mert meg akarom menteni anyukámat. A mostani részben, amit megnéztem, az, hogy én meg akarom menteni anyukámat, és mindent megteszek anyukámért, én is mindent megtennék anyukámért, innen üdvözlöm. De egyébként ez így, ha 100-szor nem hangzik el, akkor egyszer felfogtuk, meg kell menteni anyut, jó, oké, nem megy,
csak céltudatos.
Eddig egyébként nem állunk túl jól, vagy mi nem vagyunk túl kedvesek.
Lány és a farkas, mi volt még? Végzetenekéig az könyvben jó.
A konyat.
Nem, azokat nem. Csillagjainkban a hiba, az hiba jó volt igazából. Szerintem könyve sem volt annyira rossz, mint mondtátok, de mindegy, jó, elengedem.
Én a film után nem nagyon éreztem tetvágyat arra, hogy elmenjek, megvegyem a könyvet és elolvasom, inkább elégettem volna az összeset. De ez van. A következő, ami szerintem a legpozitívabb és a legjobban sikerült, ez a 13 okom volt. A könyv az 2007-es, és Jay Asher írta, a sorozatot pedig 2017 márciusában kezdte el sugárazni, ugye kizárólag alapon a Netflix.
Egy férfi.
Tehát Jay, de amúgy...
Igen?
Én meg voltam győződve, hogy ezt nő írta ezt a történetet.
Szerintem nő.
Nem.
Ez egy férfi.
Akkor jó.
Igen, úgyhogy ne lepődjetek meg. Ugye 2017 márciusában kezdte el az első évadot sugározni a Netflix, ezt láttuk a legtöbben, köztük én is. Én a második évad végéig jutottam.
Én még elkezdtem a másodikat, de nagyon nem tetszett a koncepció, amire fel akarták húzni, szóval így ilyen egy kis részt elengedtem. És elvileg a harmadik még rosszabb.
És jön egy
van harmadik.
Negyedik.
Igen, és
jön negyedik. Negyedik.
Már kint van a harmadik, és a negyedik lesz az utolsó.
Miért?
Én most nem akarom elszpoilerezni, meg hát majd kedvetek lesz megnézni, de a harmadik évad amúgy abban már egy gyilkossági nyomozás kezdődik, tehát ott lesz egy gyilkosság, és már abszolút nem arról szól a sorozat, mint amiről eredetileg szól.
Ebben a második sem, már mint egy, az a is elkalandozott egy kicsit.
A második még azért próbált kötődni valamennyire az eredeti sztorihoz, hogy volt egy lány, aki öngyilkos lett, mert azért annak a sztorit vitték tovább, hogy annak a tárgyalása zajlik, hogy mi a felelőssége az iskolának benne, stb. Stb. Itt a harmadik, ez egy teljesen másik dolgot indít, akár új szereplőkkel is lehetett volna csinálni.
A könyvet olvasta valaki közülünk?
Nem.
Én arra nagyon kíváncsi lennék, hogy az első évad az egyenlő a könyvvel, vagy többet dolgozva.
Igen. A második, az már abszolút a készítőknek a saját ötleteiből.
Tehát akkor de könyvben nincs is folytatás, nem? Tehát az egy lezárt
történet. Nincs, az az egy történet.
A Netflixen nagyon sikeres volt, és odaszóltak nekik, hogy srácok, tudnátok esetleg folytatni, és hát ők megtették, amit lehetett.
Igen, mert hogy túl lett tolva. ezáltal legalábbis szerintem. Szóval
az első évad korrekt volt szerintem.
Az első évad az nagyon jó volt, de én eleve nem értettem, amikor bejelentették, hogy lesz második. Tehát így minek? Én elhiszem, hogy végig kell vezetni, hogy akkor a bűntudatta, hogy birkóznak meg hogy akkor végül is ugye kinek a hibája, stb. Végigvinni a bírósági tárgyalást, hogy ott a harmadik évad miről szól, és a negyedik miről fog.
A harmadik évadban egy gyilkosság, és akkor az valahogy így majd lesz. De a második évad szerintem egyébként voltak benne jó ötletek, amiket elnyomott az, hogy nagyon próbálták ráfűzni az első évadra. Szerintem a második évadban a többi életben maradt szereplőnek a sztoriai, amiket próbáltak vinni, azok úgy okék lettek volna, és erre az egész rátelepedett az, hogy a főszereplő, első évad főszereplő Hannah-nak az öngyilkosságát vitték tovább, és ezt a tárgyalást ezt nagyon erőltették benne a helyet, hogy a többiek traumáival foglalkoztak volna.
Igen, mert a másodikban ugye Hannah Bakerről beszélünk, ő csak a férfi főszereplőnek a vízióin keresztül
illetve
tér vissza.
Flashbackekben, mert hát ugye, amikor meséli a történetét, akkor mi számunkra megelevenedik, hogy mi történt vele, mi miket csinált. Tehát az elsőben azért főszereplő igazából. Csak hát úgy, hogy ott sincs.
Én váltig állítom, hogy egy évad elég lett volna belőle.
Ezzel egyetértek.
Én is így gondolom. Nekem annyira kifejezetten nem kedvenc sorozataim közé tartozik, ez én kicsit ilyen furcsának látom ezt az ábrázolást, de mondjuk ez a történetből is adódik, szóval valószínűleg a könyvből, hogy számomra voltak olyan elemei a történetnek, ugye, ahogy ugye megmagyarázza Hannah, hogy miért lett öngyilkos, ami nem is tudom, ez egy nagyon hülye kifejezés, de hogy kicsit ilyen hisztis p***nak festik le a csajt, és emiatt szerintem tökre elveszti a legfontosabb üzenetét, azt, hogy milyen súlyos az, hogy hogyan tudnak egy embert a társai úgymond öngyilkosságba kergetni, és emiatt a nézőnek kicsit úgy jön le, hogy ez a csaj nagyon sok helyzetet túlreagált, és hogy igazából ő a hülye kvázi, amiért megölte magát, mert hogy egy csomó dolgot így túl nagyra fújt, de közben meg azért persze ott voltak olyan problémák, mint a megerőszakolás, a bullying, stb., amik pedig ténylegesen nagyon komoly problémák, és én ezt nagyon hiányoltam, hogy ez szerintem nem volt kiegyenlítetten kifejtve az egész sorozatban, hogy ezt minél jobban így meg tudja mutatni.
Szerintem fontos az a felépítése, hogy először olyan dolgokkal indít, amik igazából tényleg ilyen hisztis dolgok, tehát ilyen azért valaki írt róla egy listát, amiben ő a legjobb seg, vagy valami ilyesmik voltak, azt hiszem.
Ez
még
egyébként
úgy
szerintem bók, szóval én ezt nem értettem.
Igen, én is így voltam.
Túlreagálni.
De nem ez volt a lényeg ott, hogy, hanem az, hogy ki csinálja, és hogy az ő számára miért bántó. De oké, ezek miatt még nem ölte volna meg magát. Nyilván amiatt öli meg magát, mert megtörténik ugye a megerőszakolás, meg megtörténik az, hogy ezek után nem figyelnek rendesen a felnőttek. Tehát ezek a fő indokai. Ő az előző okokat azért rakja bele, hogy lássák, hogy igazából a végére egyedül marad, mert mindenki elfordult tőle, és ilyen szempontból szerintem helyük van azoknak is.
Igen, csak nekem ezzel az a problémám, ugye, hogy a sorozatnak a fő vonala az, hogy ő hagyott hátra kazettákat, mindenkinek van egy, aki hozzájárult kvázi ahhoz, hogy ő megölje magát, és olyan emberekre hagyott kazettákat, akik szerintem egyáltalán nem érdemelték meg, hogy ezzel a bűntudattal éljék le az életüket. Például volt egy srác, aki így, nem tudom, tetszett neki a csaj, és akkor volt egy óra, ahol ilyen kedves üzeneteket lehetett egymásnak hagyni, és a srác kivette a csajnak a kedves üzeneteit, mert hogy berágott rá, hogy nem jöttek össze, hogy valamilyen volt a sztori. És ezek, meg például ugye a Clay-el is, amit csinál, hogy kvázi a srác nem csinált semmit, csak annyit, hogy nem volt elég bátor ahhoz, hogy hozzáforduljon, és így összejöjjön vele, meg elmondja neki, hogy szereti. És ezek egy ilyen életre tartó traumák, hogy most akkor a srác élete végig azon fog gondolkodni, hogy mit csinálhattam volna, hogy ő ne öljen meg magát. És szerintem ez nem fair az ő szempontjából.
Fairnek nem fair, de szerintem a Clay azért került rá a felvédelemre, ugye abban az epizódban, ami a Claynek szól, mondja is a Hannah, hogy ő igazából nem csinált semmit rosszul, és ő még azt is mondja, hogy őt igazából nem tehetett volna mást abban a szituációban a Clay. Kvázi felmenti, inkább azért került rá a Clay a felvételre, hogy valaki legyen, aki ezt komolyan veszi, mert senki más nem veszi elég komolyan a többiek közül, tehát nem kerülne felszínre ez a felvétel, hogyha a Clayhez nem kerül oda.
Hát igen, de szegény srác az meg full depressziós, meg.
Igen,
mondtam,
tehát ez egy elég manipulatív dolog ilyet tenni. A másik, amit mondtál, ugye Zeknek hívták azt a karaktert, akivel ezeket az üzeneteket váltották egymással, ott pedig bele is kerül abba az epizódba, hogy a Hannah ott tévedett, mert a Zek megtartotta azt az üzenetet. Tehát ez elhangzik. Tehát van egy konkrét epizód, amelyikbe bemutatják, hogy a lány ott rosszul gondolta.
Szerintem amúgy a legfurább karakter a Toninak hívták, a Clay legjobb barátját, aki végül is a kazettákat továbbította.
Igen.
Azt szerintem nagyon nem természetes viselkedése, hogy ő reagál erre a ráhagyott kazettákra. Nekem az volt a legfurább, hogy azon tudtam azonosulni. Hogy
igen, tehát konkrétan igazából semmi nem lenne. Annyit kellene tenni, hogy azokat beviszi a rendőrségre, vagy egyből odaadja a szüleinek, meghallgatják, és akkor elindulhatna igazából a törvényszerű rendes nyomozás vagy felelősségre vonás. De ez, hogy jaj, nem adom oda, mert én megígértem a Hannah-nak, megesküdtettem, meg nem tudom, tehát ezt hagyjuk már, tehát ez az abszolút nem felnőtt viselkedés. És rendben van, hogy gimnazistákról beszél. beszélünk, de szerintem ilyen 16-17 évesek lehetnek.
Meg ugye a Clay felvételénél mondja azt, hogy azért nem adta nekik oda nagyon hosszú ideig, mert féltette attól, hogy hogy viselni, de így meg szerintem sokkal nagyobb sebet ejtett rajta, mivel a többiektől tudta meg, hogy mennyi mindent csináltak, és hogy őt emésztette a legtovább, hogy ugyanaz ő felvételén mi lehet, szóval teljesen logikátlan az egész cselekedetsorozata a Tonynak szerintem.
Meg egyébként maga a történet is az, tehát hogyha én kapnék 13 kazettát, amin rajta van, hogy a szerelmem miért ölte meg magát, akkor nem napokon keresztül hallgatnám, és akkor közben meg így kettő között így elmennék az egyikőjüknek a lakásra, hanem egybe letolnám az egészet, mármint hogy nyilván bántja az embert, meg nagyon kíváncsi lennék arra, hogy mi váltotta ki ezt a nagyon szélsőséges cselekedetet, és szerintem ez nagyon nem volt egy ilyen emberi reakció, hogy napokon keresztül hallgatta, és közben meg még iskolába nekem, járt, meg ilyenek.
Nekem hiteles volt az, hogy a Clay ezen annyi, nem is az, hogy rágódik, hanem az, hogy őt nagyon megviseli, és ezt többször is mondja a sorozat alatt, hogy ő ezt nem bírja hosszabban hallgatni. Nekem az a része hiteles volt. A Tonyval egyetértek, hogy ez egy kicsit furcsa, mert ilyen nagyon titokzatos, ilyen fura srácnak, ilyen kívülállónak ábrázolták, ami nem annyira stimmel minden egyes karaktervonásban, de szerintem a Clay az el volt találva az első évadban. A második évadban meg már pont ugyanilyen féle stílusú, ilyen kicsit olyan teszett, szóval nem nagyon csinálok semmit, de mégis tenni akarok mindent karakter, ami már ott nem működött, de az elsőhöz szerintem passzolt.
Az elsőhöz egyébként szerintem is passzolt.
A másodikban meg idegesítő volt már.
Jó, hát ez egész második évad nekem egy picit idegesítő. Egyetlen egy jelenet sokkolt belőle, azon még így sírtam is, amikor a fotós srácot, ugye, a Tylert, ugye hát így a WC-ben betámadják, így nem mondom el a teljes sztorit, mert elég durva, de az így nagyon meglökött.
De ezek voltak, most nem azt akarom, hogy ebből legyen több, nem így akartam mondani, de hogy ezek voltak azok, amik miatt érdemes lehetett volna folytatást csinálni, és a Hannah-t sokkal kevésbé kellett volna tolni a második évadba, hogy az ő sztori szála folytatódjon, igen, és inkább a többiekről kellett volna csinálni, mert a Tyler sztoriában abban volt még lehetőség, és a harmadikban egyébként egy pár dolgot kezdenek is vele, tehát megy arra felé a sztori, hogy azért őt is bántalmazzák az iskolában.
Én azért sajnálom ezt a sorozatot, mert amúgy egy nagyon aktuális téma, meg nagyon fontos, és tök jó hangon ütötte fel az egészet, meg tényleg a bullyingot is, ami főleg az amerikai társadalmat érinti, de szerintem ugyanúgy a többi országnak is problémája.
Sajnos egyre többször fordul elő nálunk is.
Tehát ezt is így prezentálni így olyan nézőközönségnek, aminek valószínűleg a javarésze a szereplőkkel egykorú, szerintem tök fontos lépés, és azért nem örülök, hogy ilyen jellegtelen folytatások készültek hozzá többi évad képében, mert így igazából veszít a jelentőségéből az első évad megítélése is, mert sokan az ismerőseim körében is, és én is úgy állnak ez a sorozathoz, hogy ez tök jó volt, de egy tök erőltetett pénzmasina lett belőle.
Szerintem simán be lehet fejezni a nézését az első évad után, tehát én abszolút megértem azokat, akik azt mondták, hogy ők nem nézték tovább, mert számukra az első évad a véget ért ez a történet.
Nem leszünk okosabbak a következő évadok során.
Viszont ha már ez a bullying téma, szerintem azt egyébként az a baj, hogy nem lehet külön nézni csak azt az egy sztori szállát, mert ott van az összes többi, ami rontja a második, harmadik évadot, de a bullying, ezt a bántalmazást, iskolai bántalmazást, zaklatást, ezt jól végigviszi, tehát szerintem a Tyler szála a második és a harmadik évadban is jó. Arra kellett volna jobban koncentrálni ők és hagyni a Hannah-t.
Nekem picit az volt vele a problémám, hogy túl finomra csinálták, de hogy nyilván nem kell nagyon sötéten ábrázolni az egész dolgot, és hogy megtaláltak a balanszot.
Hát
de
a mosdós jelenet nem volt túl finom.
Jó,
azért.
Hát igen, szóval summázva, igazából ugye arra jutottunk, hogy az első évad után nem volt értelme megcsinálni a többit, de hát ugye az Netflixes agyszülemény sajnos.
Hát igazából azért Netflixnek lehet köszönni az elsőt is, szóval.
Jó, igen, 50-50, de úgy értem, hogy abból nem indult, tehát hogy nem íródott belőle könyv.
Nem volt könyv alapja, és ez érződik is rajta.
Igen.
Vannak kicsit jó ötletei azért, de nem viszi meg fölön, és elnyomják a rosszabb ötletek.
Igen. Így megemlítésképpen még a végére néhány film, vagy hát amit így mindenki ismerhet, az a Hazug Csajok Társasága, eredetileg ugye sorozat, Sarah Shepard írta, és az első évad az 2010-ben jelent meg, és egyébként ami nagyon durva, 160 epizódja van.
7 évad.
Igen, és majdnem annyi, mint a Vámpír Naplóknak, ami 8 évad, és 171 rész összesen, illetve ami még aranyos volt, de kevésbé elterjedt, ez a The Duff, vagyis a pótkerék, amit Cody Kemplinger írt. Hát ez egy ilyen mozaik szó, igazából magyarra lefordítva, ügyeletes ronda dagi barátnőt jelent, szóval ebből már így leszűrhetjük, hogy egy kevésbé csinos lányról szól, aki nagyon szép lányokkal barátkozik, és akkor elnyomva érzi magát, és akkor ezt úgy kibontják, nagyon aranyos ilyen kis tingli-tangli film. filmez is, illetve amit én még nagyon szeretnék, de ez csak ilyen egyéni vélemény, vagy nem tudom, mert én tényleg nagyon sok ilyen vöröspöttyös könyvet olvastam, az a Becca Fitzpatrick Csicsit sorozata. Nem tudom, hogy arról hallottatok-e már, ilyen bukott, angyalos, iszonyatosan jól megvan írva, nekem nagyon tetszik, és már 2018-ban bejelentették, hogy készül majd belőle sorozat, viszont tehát ez azóta se jött össze.
Akkor az valószínűleg nem fog már elkészülni.
Igen, úgyhogy én akkor tajtékoztam is, emlékszem, de hát ez van. Viszont a legenda, amit Marie Lou írt, 2011 végén jelent meg, most ezzel kapcsolatban röppentek fel olyan hírek, hogy majd készül. Sorozat, film, fene se tudja, hogy micsoda, úgyhogy nem maradunk igazából ilyen könyvadaptációk nélkül, kérdéses, hogy ezek hogy fognak sikerülni, én nem várnék. Egyiktől se túl sokat, mert így valóban így a felmerült tendencia, illetve az általunk áttárgyalt filmek alapján, hát nem sült el jól, egyik se. Vagy hogyha jól is elsült, akkor azon a ponton meg kellett volna állni, nem pedig még kipasszírozni belőle az utolsó szuszt is.
Nem lehet, hogy esetleg a könyvek nem elég jók.
Könyvek ahhoz, túl jók.
Nem pont erre gondoltam volna, de oké.
Szerintem így kitárgyaltuk, amit ki lehetett tárgyalni, megtettük, amit megkövetelt a haza, úgyhogy ennyi volt mára az adásunk, és így nagyon köszönjük szépen azoknak, akik így az Oscarra kapcsolatos műsorunkat meghallgatták, és természetesen mindjárt nagyon örültünk, hogy az Élősködők nyerte a legjobb filmnek, a legjobb külföldi filmnek, és a legjobb rendezőnek járó.
És forgatókönyv.
És a legjobb forgatókönyv, tehát összesen
minden
négy
fontosabb díjat.
Igen.
Nem akartuk azt mondani, hogy mi megmondtuk, de megmondtuk.
Igen, de mi megmondtuk, legalábbis ti. Én ugye azt hiszem, hogy emlékszem, akkor nem ezt mondtam, de igazából az égektelen is. Szóval úgy volt, ahogy mi szerettük volna. Köszönjük, akik ennek az adásnak a során is velünk voltak. Velem pedig itt volt a stúdióban Fodor Fanni.
Sziasztok!
Bozó Antal.
Sziasztok!
Szarka Roland.
Sziasztok!
És én Szűcs Andrea, a mai műsorvezető. Legközelebb pedig két hét múlva jelentkezünk. Forgó rendszerszerűen új műsorvezetővel, azt majd még mi leboxoljuk, de valószínűleg Roland itt hadonászik mellettem, hogy ő lesz az, úgyhogy legközelebb az ő hangját hallhatjátok majd többet, csak győzzétek kivárni. Még egyszer köszönjük szépen, és sziasztok!